Szeretettel köszöntjük mindenkit! A következő héten az Európai Unió gazdaságpolitikája lesz a fő témánk. Kett csináló, illetve az őserő összeérő alapon beveszünk a Berlin pártján című anyagot, ami mindenki a kezébe van.
Nem lehetem adni.
Én olvasok magat is olvasások, én sok mindent átadok, én olvastam. Második bekezdés. Egy elmúlt héten tartott sajtótájékoztató a német kancellár kikelt a költségvetési deficitet felhalmozó országok ellen, és felvetette, hogy az európai egyezményeket, pontosabban a jelenleg érvényben lévő Lisszaboni szerződést úgy kell megváltoztatni, hogy az előírt költségvetési jelentőtartása kikényszeríthető legyen. Például úgy, hogy az Európa Tanácsban felfüggesztik a védkés ország szavati jogát, majd megtagadják az adott országtól az uniós támogatást. Ellenpróbb az unió 27 tagországában több, mint a felének. 3% darab költségvetési hiánya van, mint fogják tudni, de már mondtam, és a stabilitás és növekedési paktum előírja, hogy 3%-nál több nem lehet. Az uniós vezetők többség azonban óckodik, mert élénken él bennük, hogy a lisszaboni szerződést nagyon nehezen tolták az uniós polgárok torkán. Ekközben a PES, Party of European Socialists, az Európai Szocialisták, három fontos tervvel álltak elő. Fiatalok, az Európai Unióban a bizottságból, a pontos tervekből millió van. Tehát ide vett hozzánk nem félne be. Ki kellene mennünk, ki nem, akkor se félne. Három pontos javaslat. Első pont. A görög adósság krízis azonnali megoldása. Érzedik-e, itt ülünk, és maguk ez a három ember ott előáll, Máté majd három pontos javaslat, mindegy, hogy milyen pár, tök mindegy. Első pont, azon oldjuk meg a görög krízis. Mi van itt? Mi van itt? Mi csináltuk? Ki csináltuk? Második pont. Középtávon egy európai krízis menedzserű rendszer létrehozása. Ehhez nem szólok hozzá, mert nyilvánvalóan lenne önökhöz, ha mondanék valamit. Harmadik, hosszú távon a rendszernek egy közös gazdasági irányítása vagy továbbfejlesztésre, hosszú távon egyfajta gazdaságpolitika, hogy minden országra ugyanazt hiszem, akkor már az ország határa kerülne. Ez oké, csak hát ilyen terve senkinek nincs, mindenki azt mondja, hogy persze, hosszú távon. Ez azt jelenti, hogy az ön déli munkájára, új munkájára, idején már nyugodtan lehet. És elő van tervezet. Most én utána azt tessék megnézni, hogy egy kicsit tessék szeresen szépen bemelegedni a szövegekhez. 122. pont. Ha egy tagállam természeti csapások, vagy általán nem befolyásolható rendkívül események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos nehézségek, komoly veszély áll fenn, a tanács a bizottság javaslata alapján az érintett tagállamnak bizonyos feltételek mellett uniós pénzügyi támogatást nyújt. Mondják a szociálisak, hogy ez ilyen, most akkor csináljuk valamit. Ugye a görögöknél van egy két család, azok váltják egymást a hatalmat, most éppen a papandre van, aki éppen szocialista. Ez most abszolút érdekes. Azt mondja, hogy így fogalmazott. Mert pénzügyi spekuláció áldozatai lehetnek az országok, ahogy Jeolius Prapandról fogalmazott, néhány kölyök New York-i számítógép előtt ülve térde kényszerítse Görögország. Fiatalok, azt nem hoztam, mert féltem, hogy elhúzom az időt, bár nem leszek ma hosszú, lehet, hogy hamarabb 5 perc alatt vagyunk, mert el kellene. Két bulgár kisvárosban Dubčević van. 4 hete. Ellepték a görögök. A feta sajtot ott veszik a görögök, mert harmadani, mint a saját hazájuk. A feta sajtot ott nyomatják. Az olívóolajat ott nyomatják, a benzintot, a szomszédnak a benzint tannába ott nyomatják. Sőt, a tehetősen görögök, az középszegény görögök 4-5 fél családi szövetkét már beköltöttem a két kisvárosba, kivették a szobákat, várják a honfitársakat, és elég azért, ne abamból, mert én abamot még olcsó, és onnan zsebbe teszik a jutalékot. Miben fizetnek? Európában. És akkor gyönyörű. Menjünk tovább. És ez egész miatt, ami itt vagyunk, az mit néz ki most. Másodszint a németek részes a ködösítés, amelyel exportorientált gazdaságok okozta problémákra akarják a figyelmet elterelni. Emlékezik, amikor azt szoktam mondani, hogy a politikusra nem mondják azt, hogy a hatalmat akarja, mi mást akarnak. Figyeljek ide, már erre a mondatunk néz ki, nem a bulgárkáló fogalmazással, mert ez német kötőmódban van. Tessék szélesen hallom még ízni. Ködösítés, mert amelyre exportorientált gazdaságok okozta problémákra akarják a figyelmet elterelni. Tessék meg, mit jelent ez. Németország ugyanis az eurózóvállalában az egész Európai Unióban, sőt a világ többi része is hatalmas kereskedelmi többletet produkál. 2005-ben például a német exporttöbbet annyi volt, ami durván kétszeres az egész unió éves költségvetési kiadásainak. És a többet több, mint fel az Európai Unióban realizálódik. Na most, itt jön az önök világa, matek. Ha Németországban az uniónak nagy arányú kereskedelmi aktívuma van, máshol a szükségképpen deficitünknek kell lenni. Ha a tendencia tartós, akkor a németeknél szükségképp pénzügyi követelések, mint más országnak törvényszerűen adósságok halmozódnak fel. A külső adósság egy év után olyan szintet ér el, hogy az adott ország teljesen kiszolgáltatott lesz a nagy nemzetközi pénzügyi alapú spekulációira. E, ott a férj. Önöknek ebben semmi újság nincs. Ha önöknek ezt meg kellett volna nézni karácsony előtt, már rég arrébb tették volna. Na de most már csak látják, hogy mi van. E problémát nem lehet költségvetési megszorításokkal megoldani. A költségvetési kiadások lefolgására csak áttételes, nagyon csekély hatása van a külső egyensúlyra. Ugye ez az IKER deficit, hogy most mi mozgat mi? Az államháztartási hiány mutatja a fizetési mérnek hiányt, hogy fordítva. Ugye? Na most. Nagyon csekély hatáson a külső egyensúly. Angela Merkel ajánlatát eleves átfogsza. Nem megoldás azonban, a szocialisták javaslatos embert nem az alapprobléma megoldására, a külkereskedelmi egyensúly biztosítására, hanem csak az adósságfinanszírozás terhének enyhítésére lenne. Ha egy ennyire világos, áttekinthető problémát még csak felismerni sem képesek, akkor mit várhatunk az unió vezetésétől? Ez a helyzet. Mit kell csinálni németeknek, nem exportálni? De a Milton Friedman már ezelőtt 15 éve megmondta, hogy ha ez így marad, ha ez a kereskedelmi többet megmarad, mert valami gazdag ország és kevésbé fejlett gazdag országok az Európai Unióban, hogy előbb-utóbb az euró, mint új kulcsvaluta szerepe kérdőjeleződik meg. De múlt héten nagyon kikiáltották a sztárkó Görögország, hogy vissza a drachmát. Miközben ők sinálkoztak, hogy ennek a jó vezet tagok, és minden alatt, majdnem minden alatt meghamasítottak, hogy azok legyenek. Na, ugorjunk gyorsan. Itt van ez a, van egy, azt hiszem, hogy egy olyan papír, ami két oldala van. Az egyik oldalon van egy 8 pontos szöveg, azt mondja, hogy lejjen feszült a helyzet, hogy gyorsan végig megyünk, vagy egy kicsit itt lássuk a medvét. Ez már önök felett van kettővel. Tehát itt egy nagy szintjék a maguk szintje, szóval maguk feltelenek kettővel. Régen egy kis idő faluban egy ember bejelentett a fogosoknak, majd magat vásárolok fel, darabjáért 10 dollárért. A fogosok tudták, hogy környéken sok a majom, elmentek, tehát az erdőbe összefogosni őket. Ezzel itt vásárolt a fel emberünk, mindenkiért kifizette a beígért 10 dollárt. Folyni kezdtek a marmok. Mert az ember bejelentett egy 20-at egy majomért. A falusok fellelkesültek és újra elmentek marmokat. Majd még jobban megfogyatkoztak a falusok, hazatértek. Az ember 25 dollár, mert az átvételi állott, de már így is nagyon nehéz volt majmot fogni. Erre mondtam madár, 50 dollárt ad egy majomért, de sürgősen el kell utazni egy kis időre, addig egy helyettese fogja őt képviselni, akár nevében átveszi a majmokat. Elutazott a helyettese, azt mondta a falusoknak, nézzétek ezt a sok majmot a kezeszekben, amit a főnökön vett tőletek. Eladom nektek darabját 35 dollárért, amikor az emberünk visszatér, eladhatjátok neki 50-ért. A forrósiak összeszedték minden megtakarított pénzüket, és megvették az összes majmot. Ezután a forrósiak soha többet nem látták sem az embert, sem a képviselőt, csak a rengeteg majom mászkált megint a környéken, úgy, mint az előtt. Már minden további részlet nagyon fontos lesz ma. Na viszont nincs mese, most nincs ki vagyok, mi vagyok, ön az egyik, ön a második, de semmi baj nincs, semmi baj nincs, olyan egyszerű dolgok. Következő fiatal, ott van nulla és egyes zárt intervall. Minél inkább közelünk az egyeshez, annál inkább az a véleményem, hogy az nyugdíjas, nyugdíjrendszer, az oktatás és egészséget privatizálni kell. Minél inkább a nullához teszi, annál inkább az, hogy az államnak kell szerepet játszani benne. Átadja a hölgynek a kezemhez, és ő húzza be összevonalait, vagy maga olyan erős. Tessék, mindenféleképpen. Tessék. Ezzel azt is mutatja majd, hogy ő szerint egymáshoz képes, hogy kell ezt kezelni. Hát itt van Magyarország nyugdíjrendszer, mennyiben legyen az piacosított, vagy mennyiben piacosított, vagy mennyiben nagyon állami, ide, itt valahol megáll. Oktatás, az maga profilja. Mennyiben legyen piacosított, mennyiben legyen állami összességében. Egészség, subúr. Maga ez. Ilyen szélesen elhúzó, hogy tessék. Itt természetesen is be fog húzni a sajátomat. Itt el fel magán, én vagy csalhatom. Ezt fogom felírni. Ezt, bocsánat. Ez azt jelenti, hogy ennyire? Ennyire. Tehát akkor ezt, ha megint végig húzom, akkor jó. Nincs nyime. Köszi. Oké. Mester. Magáé legyen ez. Tessék. Azért csak kijött az egyéniség a végén, nem sumákodott, nem ment az a másik vélemény után, megtett a saját véleményét. Ez így kell. Szuper, köszönöm szépen. Ki ne engedjek, amíg fel nem rajzol? Az a helyzet. Igazából, amit eddig mondtunk, az az, hogy egy a nyugdíj és egészségügyi rendszer közgazdaságtanos gazdaságpolitika révén az a szerepről lesz szó. Amiről már megállapítottuk, hogy az nekünk is közünk van, hiszen ha előteszik benne azt a papírt, amin a kézirát, szenzáció, észrevehetőség és tetten érhető, ott különböző számok vannak, és ez azt jelenti, mondjuk a 2006-os mutató, mert viszont az a 2010-es fejjel össze-vissza van, nincs ott meg, de megvan a struktúrája. Ha valakinek 200 000 forint a bruttó bére, de akármennyi, akkor 2006-ban is, meg minden évben nyugdíj, meg egészségügyi járulékot is fizetnek utána. Meg ő maga is. Mindegyiket a cég fizeti a helyet. Nézzék meg 2006-ban. Az EMA az azt jelenti, hogy munkaadó, az MV pedig azt jelenti, hogy munkavállaló. Hát 2006-ban a munkaadó befizetett 18% nyugdíj járulékot és 11% egészségügyi járulékot, a munkavállaló 8,5-öt és 4-et. De ismétlen, mindegyiket a cég fizeti be helyette. Az összesen 41,5% teher. Magas ez? Nagyon. Aztán az évek során ez akár 44,5-re, és tetszik látni most azt, hogy még vannak ezek a speciális járulékok is, munkavállaló járulék, meg munkadó járulék, amit ott van egy, másfél, másfél, most ezekre tekintsünk el meg három, ez most is van nem érdekes. Most 2010-re így néz ki, az ott van fel a táblázat fölött, 2010, most kilen, nagyon tetszik látni, hogy most a struktúrát megváltozott, de évnévében semmi, tehát 0,5%-kal csökkent, 44%-os a teher, mégpedig úgy, hogy 9,5% a munkavállalói, és 7,5% a munkavállalói nyugdíj és egészségügyi munkadói pedig 24,3. Az összesen 24. Az összesen 44. Ezek a terhek vannak a béren, sok egyéb tehennel. Annyi a különbség most, húsvétnál vagyunk, anyáknak előtt vagyunk, a családban megközelebb találkozunk, ugyan önöknek nem zavarja, de elmondom, hogy nem nagyon érdekelti. Egy új rendszer van ettől az évtől annyiban, hogy régen ez valaki 2000 forint fizetése után fizette a személyjövedelmi adót. Most viszont az úgynevezett munkaadói sort, ami 2010-ben 24 plusz 3 az 27, ezzel felbuktósítják a 200 000, és onnan kezd el lefelé adózni. Ezt hívják szuperbuktósításnak, ezt a szót már hallották, de felejtsék is el, nincs lehetőség. Semmilyen különbség, nem van négy, meg nem így lesz. Nem a választások miatt nem lesz, nem így lesz ez hosszú távon. A lényeg azonban az, hogy ezek a terhek, mert ha azt mondják ilyenkor, hogy radikálisan csökkentjük majd a járulékokat, és akkor a tőkének kevesebb terhe marad, és ezt be fogja fektetni beruházásba. Hát ha a tőkének valóban 41,5% kell tenni, az ő még most 27%. 27%-kel csak 17-et kell fizetni, akkor 10% résünk van, annyiban több a profitjuk. De mi a biztosíték arra, hogy ezt arra fektetünk, hogy tudják meg és járnak a képsor, mint az, hogy kiviszik. Ez egy nyilván összetettebb kérdés. Persze, ez benne van az árban. Minél kisebb a teher a bére, annál olcsóbb árat lehet kihozni. Ez így egyébként igaz. De mindenképpen egy kicsit a helyzet összetettebb. Na most fiatal. Ezért tehát most azt nézzük meg, és elsősorban az önök szempontjából, hogy mi a manót lehet csinálni. A kultúrával nem érdemes foglalkozni, mert a kultúrának az oktatási vetületeivel, az oktatás általános iskolás vetületeivel nem érdemes foglalkozni. A kultúra az úgy, hogy van teljesen piacosított. Vannak benne például nemzeti tankönyv kiadó, meg ilyesmi kisebb dolgok, amiket megcsinálnak. Igazából azon az el van téve. Most hat unokát menedzseltem húsvéti héten, a nyilván a nagymányokkal, ugye különböző sporták, meg mi egyéb, és vasárnap gyanúton megkérdeztem a két negyedikes, egy fiútési lány, egyik kis húszállásra jár, másik Budapestre, mind a kettő az osztályban másik együtt van. Mondjatok 10 országot, és azon belül egy várost. Ennyit tudtam. Mondjatok Magyarországon 5 folyót. Ennyit tudtam. Én nem tudom felfogni, milyen levettünk nálam 5-öt. Attól még mondtam lenni? Nem. Amit tudnám. Mit tud? Egy osztályozatot se kapnak. Vidám bőjt a legjobban terhelni az adat 35 évre, ezen belül ilyen mechanikus tanulással ezt az időszakot. De legalább tudnám a Bonnerhaja, a Bonnerhaja alfajai, mint a 10. Nekem az is jó, csak valami legyen benne. Azon nincs mit csinálni. Az eltérmutatáson belül van mit csinálni, bőven. Meg látszólag önöknek abszolút kiesik, mert egyrészt egészségesek, másrészt fogom még a nyugdíj. És meg fog mutatni, hogy sajnos önöket érte legjobb. Teljesen jó. Hát akkor kezdjük a nyugdíjjal. Az Egyesült Királyságban, mint már egyszer más témánál mondtam érintőlegesen, 65 éves kor betölt egy állampolgár, vagy egy rezidens, rezidens a majd állampolgár, de nem szavazott, nem választott, nincs választott. Akkor egy 380 000 forintos magyar pénznek megfelelő havi alapnyugdíj színű kifizetett ellátmány kap. Nyilván Jónán, ő is befizetett élete során csomó nyugdíjjárulékot. Nyilván ott is vannak nyugdíj szolnálatok. Azt állítjuk, hogy ebből él nyugdíjas? Hát dehogy is, hát hiszen lehet neki saját magánnyugdíj biztosítása, megtakarított pénze, lovai, hegyei, bármi lehet. De ezt mindenki megkapja. Hány ember számára igazságos ez? Hát maximum a számtani átlag számára. Ha összeadjuk az összes jövedelmet, amit keresnek ezek, vagy az, megszereztek értük során, a befizetéséket is veszik az átlagát, akkor nyilván az emberek egy része keveseket kap vissza, a másrészt a pedig többet. Ebben már rögtön megjelenik a szolidaritás is. Tehát azt mondja az Egyesült Királyság, hogy aki nálam állampolgár, rezidens, annak ennyi jár. Ez a méltósághoz kell. De a nyugdíjat kimondtuk, akkor már rögtön lehet látni, ez fel lehet fogni versenyszerűen is, meg fel lehet fogni szolidaritás alapján is. Az egész az a lényeges, és az érdekes, hogy azt mondjuk, hogy társadalombiztosítás, akkor benne van a biztosítás is, meg a szolidaritás is. Ezt is mondtam másképpen, és sajnos ezt fel is fogom diktálni, hogy mi az individuális ekvivalencia, nem valamikus, hogy mit csináljunk. Ez egy biztosítás matematikai fogalom, másképpen aktuális fogalom. A biztosítás matematikát úgy szokták hívni, hogy aktuális. A képzettséget is mitve aktuális, és a biztosítási matematikus. És ennek az a lényeg, amit egy másik példában múltkor másképp mondtam, most lehetőség kedvére belemondom ezt a példát, hogy mind a kettőnek el kell menni, mert focizunk, a biztosítás köszönnek a lábunkra. És ugye az, hogy a biztosításért nekem gondolom, hogy tisztel egy pénzt kell, hogy fizetnek, de nem azért, mert tisztel gazdagol vagyok, lehet, hogy nem is vagyok tisztel gazdagol, hanem azért, mert tisztel osz a már a lábam. És annak a valószínűséggel a sérülésbe következik, sokkal nagyobb, mint nálam. De amikor biztosításról van szó, akkor ki lehet számítani, hogy milyen a valószínűsége, hogy ez pont bekövetkezik, amit éppen biztosítani akarom. És azt mondják, hogy nála 2%, nála meg 70%, akkor elmondanak, hogy akkor ehhez képest a leállam bekövetkezik, hogy ne veszítsenek rajta. Tehát én fizessek be annyit, hogy akkor az kiteljen. De ebben is szolidaritás. Azt mondom, minden állampolgár kapjon a 65 évesen a dongoknál ennyi és ennyi pénzt, abban rengeteg, abban csak szolidaritás van. Igaz? És akkor nézzük a kicsit másképp a dolgot. Mi a nyugdíj? Hát a nyugdíj elvileg az, amit megdolgozzunk. Tehát nyilván, amikor dolgozunk, fizetünk meg különböző járulékokat, azokat nekik el kell, hogy tegyék valahol, vagy valahogyan, és azt nekik vissza kell, hogy adják. Igen ám, de miközben mi dolgozunk, saját korosztályunkkal, előbb-utóbb, sokan meghalnak közülünk. Ám a fiatalok is meghalnak, mert csomó befizetésük volt. Vagy megváltoznak a nyugdíjszabályok. Vagy egyszer csak kell látom, hogy sokkal kevesebb ember dolgozik utána, mint előtt dolgozott. És akkor egyszerűen az a helyzet, hogy mi fizetjük a nyugdíjjárulékot, de nem lesz, aki fizessen nyugdíjat nekünk, mert már kevesebb nyugdíjjárulékot fizetnénk a következőkben. Ez egy nagyon érdekes és nagyon összetett játék, és rengeteg szabály van, és megpróbáljuk kicsit tematikusan megnézni, és megmutatni, hogy maga a piac, a tőke ebben vesz részt. Megismétlem, a reálgazdaságban nagy üzlet már csak 3 helyen van. Oktatás, egészségügyi nyugdíj. Megismétlem, Magyarországon 15 éve a legtöbb vita a nyugdíjon, az egészségügyön és az oktatáson keresztül csapódik le. Hatalmas tőke és pénzérdekek csapnak le. Amikor olvasnak arról, hogy egy madár a H1N1-es vírus diagnosztikai készülékével előáll, és minden egyes diagnosztikát kötelező nála megcsinálni Magyarországon, és egyetlen releváns igazolás nincs arról, hogy jól diagnosztizálja ezt a vírus, de olyan már van, hogy rosszul diagnosztizálja a vírus, és azt mondja, hogy az egy jó üzlet a madárnak, akkor ahhoz képest a nyugdíj, az oktatás és az egészség nagyon nagy üzlet. Sokkal. Másik, ha valaki feltűnt Zimbabwe-nek, Svájciföldön kívül mutat egy ország nekem, a saját hazánkon kívül, a választási szoftver olyan magántól, hogy cégnél van, akinek az új tulajdonos a marokkói, és akinek Schengen határt átselépte, álljon fel és szóljon. És egy zárfogást tudó rendszer. Csak a tulajdonos nyugod bele. Egyenlítosan. Kinek köszönöm, megköszönöm a operatőrnek is távozom. De ennél is, az egy politikai üzlet, de ennél is sokkal nagyobb pénz és tőke és üzlet van a nyugdíjban, az egészségében és az oktatásban. Hogyan van? Hogyan van? Na. Hát kedves fiatalok, nézzük elő a nyugdíjat. Az egészségügyben légkörpénz van, nézzük a nyugdíjat. Szerencsére olyan közegben vagyunk, ami megengedve kicsit gyorsabb haladás. A világon két nyugdíjrendszer van. Azt mondják a szakemberek, akik mindenre vitatkoznak, hogy ha érett a nyugdíjrendszer, lásd később, tehát ha beérett, lásd később, akkor nagy különbség nincs közöttük. De a legdrágább az, hogy az egyikből a másikba átlépnek. Részben vagy egészen. Magyarországon természetesen ezt történt 1997-ben. Nézzük meg, hogy mi ez a kétfajta rendszer. Itt vannak a versenyzők, akik dolgoznak. Ugye előtt az első pillanatban eszünk, de, hogy most azok az emberekről van szó, akik befizetnek, vagy akik után befizetik. Azok, akik feketén dolgoznak, vagy kisebb jövedelem után fizetnek járulékot, mint amilyen valóban van neki, arról nincs szó, a pénz már elesik, szétesik. De a madár úgy, hogy föltartanak kezét, hogy neki is kell ülni. Én most feltételezem, hogy mindenki dolgozik, ami hülyes feltételezés, csak egyébként nem számolok azon, hogy nem így van, és fizetik, hogy ülnek be a nyugdíjjárulékok ide. Valamilyen rendszerre kell ezt kezelni. Kétfajta rendszer van, az egyik az úgynevezett felosztó kilogó rendszer. A felosztó kilogó rendszer az önök ábráján P-hóba, előre van ott egy ábra, az önök kezében levő papíron felül, a 2010 a legfelső kézjegyen sor, és ott 2009 végé kézjegyen van, tehát ott a P-hó, nem is ott a P-G van, bocsánat, akkor ezt letörlöm itt is, hogy ne lehet hova legyen. Ez a pay as you go, ahogy mész és dolgozol, fizetsz. Befizetsz. És akkor, ha ezeket befizeted,
határ,
nyugdíjas leszel, és kapsz nyugdíjat. Nem a te befizetésedet kapod vissza feltétlenül, sőt nem ez a szabály, hanem összejutam az abból, neked megoldják, ami kiáll. Van nekem, hogy megvannak a szabályok, hány évig kell dolgoznod, hány százalékát fogod kapni a keresetednek, egy év mennyit számít, hogyan számít az extra jövedelem, mint hogyan számít, hogy mennyibe számítják, vagy mi alapban vannak a összegek már például 10 millió forintos havi fizetésnél, 6 millió forinton felül senki nem számít be semmit sem. Abban neki nem ez több nyugdíja. Van, aki ilyen korlátozó szabály. És akkor meg lehet csinálni, hogy oké, ilyen szépen, akkor lássuk a medvét, akkor ez úgy történik, ami történik. Pénzünk volna a felosztó kilogó rendszerbe, összegyűjtik, és akkor bizonyos nyugdíj szabályok alapján mondatják a nyugdíjat. Azt szokták mondani, hogy a felosztó kilogó rendszer az állami. Ez nem igaz, de többségében az. Tehát többségében állami. És valóban előfordul PSZ-ingó rendszernél, mint Magyarországon is előfordult nagyon sokáig, lényegében most is így van a Wagner részében, hogy nincs nyilvántartva, hogy Veles József, vagy a állampolgár, mennyit fizetett be pontosan. És neki nincs elkülönítve. Az nyilván van tartva, hogy hol dolgozott, mennyi volt a fizetés, és akkor ki lehet ezt számítani, mert nem az alapján kapja a pénzét a nyugdíját, hanem az alapján kapja, hogy dolgozott ennyi szolgált évet, ennyi volt a jövedelem, ennyit lehet beszámítani, ennyi a kulcs hozzá, tehát ha van ennyi, és ennyi nyugdíjat fog kapni. És most egy pillanatra álljunk meg, fiatalok, nagyon-nagyon fontos részhez érkeztünk el, onnantól kellett jól majd menni, sem. Látják, ilyen nap van, nem tudok mit csinálni. első másik halál megállásnál csak ott kezdett el vomitálni. A szűk blokkör, úgy látszik az én mozgástem is szűk. De hát most már sokáig nem szűkülhet. Az a helyzet, fiatal, hogy úgy kezdek termezni, hogy bemegyek a bankba, ülök ezzel az oldal egyet, bemegyünk a bankba, és befizetünk egy csomó pénzt. Van egy betétszámlánk, kis jóreknek van egy betétszámlánk. És egyszer csak eljött, és kivesszük. Kamatos ügyek odaadják. Mi történik a nyugdíjnál? Fizetünk be sorban, és majd van ígérni.
De adósságuk van velem szemben.
Na, nekem most azt hittem, hogy sem fog ölni. Adósságuk van velem szemben. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hogy nevezzük ezt? Ez egy implicit államadóság. Az államként befizettem, és nem kaptam még nyugdíjat. Aztán vagy elérvételni közben, vagy nem, azt nem tudom. De minden éve számítani egy olyan kamatlábat, amivel ez pontosan kijön nullára az érték, a jelenértéke. Tehát nagyon azt úgy lehet csinálni, hogy a befizetések, meg a kifizetések, évekre el vannak hozva. A múltkor megismert kamat tényezőt használjuk. Számít azt az I-kamatlábból egyensúlyba. De általában az a helyzet, hogy az állam mire adósságban van ezzel a rendszerrel, és nem tudja magát, eladósodik. Tehát általában azt lehet mondani, hogy a BSZ-jogó rendszernek az a biztos, hogy azt tudjuk csak, hogy tulajdonképpen inkább az államhoz áll közel, van egy implicit államadóság benne, és a dolog így működik. Na most a másik alapvető rendszer, a tőkésített rendszer, ami ott az önök papírjában, FF-vel van írva, gondolom, teljesen alaposított, tehát fully funded rendszer, ez a tőkepilléres rendszer, amikor úgy néz ki, hogy mindenkinek személy szerint, hát ide ez azt jelenti, hogy nevesítve van, nevesítve külön nyilvánon tartva, mennyit fizetett be, és amikor elér a nyugdíjat, nyugdíjkorhatár, akkor egy nagy összeget felhalmozott, és akkor a biztosítója ad neki egy életjátékot. Ami pontosan annyi, hogy évente annyit kap, élete végéhoz, ami a befizetésének megfelel. Azt szokták mondani, hogy ez a fully funded rendszer, tehát a tőkésített rendszer, az általában a privát szférához tartozik, a magánszférához tartozik, de ez sem igaz. Mert Szingapúrban például felosztó kilomó rendszer van, de minden egyes állampolgárnak név szerint nyilván van tartva a befektetés, és az kamatozik is. Amerikában például a General Motorsnál, meg a Fordnál is olyan felosztó kilogó rendszer van, ami magánkézben van a felosztó kilogó rendszer, de mégis felosztó kilogó rendszer csinál, nevezetesen azt mondja, hogy akik a General Motorsnak a fiatal munkás, azok befizetik, az öreg munkásnak abban lesz a nyugdíj. Akkor ezek a fiatalból öreg lesz, akkor még fiatalból befizetik, és abból kapják a nyugdíjat. Tehát formailag az egy felosztó kilogó rendszer mégis magánkéz irányítja. A szingapúri pedig formailag egy felosztó kilogó rendszer, de mégis tőkésített. Ez a két rendszer van. Az teszik át ezeken a papírokon, hogy azért a fully funded rendszer piacosabb, mint a PSU-kó rendszer. Ez kétségtelen tény. Mert messze van az oligótól. És akkor ott tetszik még látni kettő, ugye? Ez a notional, tehát eszmeileg defined contribution, De úgy is lehet, hogy non-financial, tök mindegy, hogy melyiket veszünk. Akkor is a rövidítése. Defined contribution, ami azt jelenti, hogy eszmeileg nyilvántartott befizetések, vagyis egy kamattal ellátott befizetések, mindenkinek mire szóló, és valami kamat is van rá számítva. Az önök szerei csodálatosabb, mint az enyém, de önök se látják, hogy melyik az NDC A és melyik az NDC B, mutatom önöknek. Az NDC A, az itt ez, ami lent van, az NDC B, az pedig itt, ami egy kicsit jobbra van tőle. És ott tetszik látni, hogyha a kormányzat határozza meg a hozamot, akkor nyilván a kormányzat a minimális hozamot fogja meghatározni, és az a felosztó kilóhoz lesz közelebb. És hogyha tetszik megnézni a másik esetében, amikor a kormányzattól közvetlenül nem függ a hozam, tehát például attól függ, hogy mennyi a GDP növekmény, mennyi az állampapírpiac, államkötvényeknek a piacán amat, ha ilyenektől függ, hogy a kormányzat nem tud befolyásolni, csak közvetetten, akkor az piacosabbnak tűnik. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a nyugdíjrendszerek az alapvetően kétfajta, a PSU-ból meg a fully funded, mindegyiket meg lehet csinálni notional defined contribution-nál is, vagyis azzal, hogy ezt leére mindenkinek nyilván tartott, hogy mennyi készületet, de sőt, még kamatoztatjuk is. Na most Magyarországon olyan rendszer van, hogy olyan rendszer volt 96-ig, hogy PSU-ból rendszer volt. És 97-től a rendszer lett, amikor a akkori szociális és szabadalmakat a kormány törvénykezése nyomán az egynegyed részét a befizetéseinek bizonyos korosztály, önök részére tökéletesen kötelező, én választhattam, elmegyek vagy nem, én nem mentem vele, speciál. Az egynegyed részét az önök által kiválasztott nyugdíjtisztában kell befizetni. És azt személyesen nyilvántartják, hogy mennyit fizettek be, ígérnek hozzá fűtfát világot, és akkor a nyugdíjuk az két részből fog állni, egyrészt amit a részek oldókatnak, másrészt pedig amit ott a saját nyugdíjén egyszerű kikazdálódik is gyenességgel vagy nem gyenességgel. Ebben ugye nem menjünk bele, hanem mondjuk ki azt nyugodtan, nem is tudunk más tenni, mint hogy amiben egyetértés van. Egyetértés abban van, hogyha az évenkénti járulék befizetések meghaladják a járulék kifizetéseket, vagy a nyugdíj kifizetéseket, az szemhoz haver. Hát mi a probléma? Nem, akkor tök mindegy, milyen rendszer van. Abszolút mindegy, milyen rendszer. Jó rendszer, sikeres rendszer. Legyen az PSU-ból rendszer, vagy legyen az fully funded rendszer. Ha viszont a járulék befizetések tartósan kisebbek, mint például Magyarországon, de a járulék kifizetések, a rendszer nem működik, de nem azért nem működik a rendszer, mert PSU-ból van, vagy tőkésített, nem stimmel van a rendszerben. Mi nem stimmel a rendszerben? Vagy nem dolgozunk elegen, vagy elvárjuk a nyugdíjjárulékot, vagy túlságosan magasok a nyugdíjrendszernek a költségei. És kedves fiatalok, hagyd mondjam önöknek, kistál tisztán, hogyha egy abszolút magánpiaci nyugdíjrendszerben van, akkor mi a kockázat? A piac. Mármint micsoda? Miben teszik? Beleadják, befizetik a pénzüket önök, hogy azt hova fektetik be? Ha biztonságosan fektetik be, vagy sikeresbe fektetik be, az egyik szárnya van a nyugdíj. Ha kevésbé biztonságosan fektetik be, vagy pedig van egy pénz- és gazdasági világválság, ami erodálja a harmadát az befizetésen, akkor meg az spek. Tehát a piaci kockázat van. Mi az állam csinálja ezt? Ott meg politikai kockázat, mert bármikor megmondhatják, hogy más és más lesz a nyugdíj szabály. És akkor egy pillanatot hagyom olyan dologba, érdekes lesz azt mondom, hogy ezt most megmutatom, hogy itt is van, ha kevés a nyugdíj kifizetéshez szükséges forrás, a rendelkezés áll a forrás, akkor mit lehet csinálni? Megjelen a nyugdíjkorhatár, Magyarországon megtörtént. A nyugdíj reálértékének csökkentése Magyarországon megtörtént 2008-tól. És a nyugdíj járulék növelése. Ez nem folyamatosan megtörtént. Mindenbe ki lehet hozni az egyenleget, hogy a stimmelje. Csak ez már generációk közötti elosztás kérdése. Már generációk közötti elosztás kérdése. van a generációnk belüli kérdések is. Én pedig itt kell csatlakoztatom azok a dolgot, amit mondtam önöknek már más példában. Itt van például a nyugdíj, meg az egészség is. Minél inkább nő valaki Magyarországon, és minél inkább egyetemet végzett, vagy egyetemista, minél inkább bármi valaki, és minél kevésbé etikus, annál tovább fog élni. Minél inkább férfi, minél inkább alacsony iskolátságú, minél inkább tanya közeli helyen lakik, és minél inkább etikumhoz tartozik, annál rövidebb ideig fog élni. A kettő között Magyarországon 16 év most a különbség változó. Tehát egy egyetemet végzett, városban lakó, nem etnikum, völgy, 15-20 évvel többet fog élni, mint egy etnikum férfi, aki 8 osztályt sem végzett és tanyán lakik. Ez nem azt jelenti, hogy ha én megyek hazafele, a Gellért téren nem ütel egy gyilkos. De ez más. A tendencia ez. Vagy mondok még egy fősorú dolgot, mert ezt általában elfejteni, hogy itt van a papír előttem, és akkor legalább az óra második feléhez tartozik ez az egészségügy. Azért jó, hogy mondtam itt a papír, de tényleg itt van. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők a világos szerte, de a Fejlettország és a Fejlettország hasonlóan a következő. 100% az egészségi állapotot befolyásoló faktorok aránya, 43% az életmód. A genetika és a biológia és az öröklődés 27. A környezeti hatások 19. Például a kollégium. Egészségügyi ellátás 11. Elfelejteni. Van egy radiológus barátom, ezt tettem fel, azt mondom, hogy minden egy kicsit, nem is szabva. Nem mindenben minden egy kicsit, de a elmondható dolgokból minden egy kicsit. Nem hisz abba, hogy valaki sosem iszik alkoholt, abból sem hisz mindig. Nem hisz abba, hogy az ő valaki nem sportol, de abba sem, hogy egész életét adott föl. Nekem mondod. Na most visszatérve az alapkérdéshez. Most mutatok egy olyat, amit mérnökök izomból felsziszennek, és nevetőbölcsüket nem tudják visszafogni, de meg kell mutatnom, mert egyszer ez történt. Tehát Magyarországon amikor Megyesi Pétert a miniszterelnök, és aláírtuk az OECD-t, ezt még ezek már tudják önök, meg aláírtuk, hogy a társadalmi biztosítás jelen nem halad, de a bizonyos összeget is meghaladta, és felvettük az IMF-től a standby hitel, de nem hívtuk le, aláírtuk a szerződést, nem hívtuk le, akkor a hihetetlen piaci erők globális szereplők nyomására Magyarország 3 percen bevezette azt a nyugdíjrendszerbeli változást, amit önökre is kap már, mert az előbb már ismertettem. Ez azt jelenti, hogy a befizetések 25%-át nyugdíj, magánnyugdíj pénztárolva kellett befizetni, amik közül önök választhattak. Másfél százalék egy társadalombiztosítás működési költsége, a magánnyugdíj a pénztárolkének 9. Ugye hát milyen úgy van meglátható a jogszabály, a törvény, vagyoni, vagyon után is kell egy bizonyos alapot képezni, meg a letétek után is kell egy bizonyos alapot képezni, aminek benne van a törvényben, az 4%, 3%. És addig, hogy kettő léptük volna, azt a bankok, mint a nyugdíjpénztár tulajdonosai leemelik a számlákat. Minden kockázat nélkül. Az már 5%. Ettől még kihozott 20%-ot ez az egész ügylet. nem mondjuk be az 5-öt, hol akkor 15, nem mondjuk be a 1,5% működőkési költség az állami másra is, mert ma 13,5, és már 14 éve ma mindig visszáll. Úgy csináltam a jó szabályt, hogy 600 félképpen kérdett számítani a jövedelmezőségre mindenkinek, és mindenki azt tudott, amit akart. De tavaly kiderült az igazság, semmilyen rámozott nem hozott. De azért nem hozott, mert az rossz rendszer. Már nagy ország, akik ezt csinálták, megcsináltatnak, csupa marionett figura volt, de okos marionett figura volt, mert azt mondta, hogy marionett figura megcsinálom a piac eszköveteitől, amiért tettem a zsebébe a pénzt, amit kaptam a tulajdonosoktól. Csak ezért. Tehát nem az az igazság, hogy a felosztó kínuljó, nem az igazság a másik rosszabb is. Figyeljék meg a szabályt, hogy mit kell csinálni. Amikor önök ezt befizetik ide, ezt a 25%-ot, elő van írva, hogy ezt miben lehet befektetni a nyugdíjpénztárnak. Ellenben 80-90%-át, aztán most már csak 70%-át állampapírokba kell befektetniük, a biztonság kedvéért, a diszkont kincstárjegyben. És kedves, szép IQ-i, IQ-n fiatal barátaim. Én annyit van az előbbi téglalkozom roppan. 25%-a itt van. Ha 25% nem oda megy, akkor ki következik be? Még nagyobb hiány. Vagy legalábbis hiány. Így van. Mit tesz egy állam, a költségvesését finanszírozni kell a hiányát, állampapírokat bocsát ki. Azt megveszik az elsőnek és másodlagos piacokon, és diszkont kistárjegyeket bocsát ki, azt megveszik a cégek, forgatják a tőzsdét, és akkor ez finanszíroz ezt a hiányt. Ezek a nyugdíjpénztárak, ahova kerültek ezek a befizetések, mit kell csinálni, eredetek 80-90%-ával, 70%-ával? Biztonságos, kockázatmentes üzletbe kell helyezni a befektetés. És mi a kockázatmentes befektetés? Az állam kistár diszkontjegyeknek a vásárlása. Így van. Mi történt tehát az állam kibocsátja a diszkontkistárjegyeket? Magányúti diszkontos követ. Ez volt a változás. De és ezeknek a nyugdíjpénztáraknak a tulajdonosai bankok, akik meg szintén elveszik a profitot, teljesen helyesen hagyják őket, teljesen rendben. És akkor megkérdezhetik tőlük, hogy ez a Mecsi, aki egyébként nem többször utaltam rá, hogy a szellemi képessége sokkal gyengébbek, mint amit állítanak róla, mégis miért csinálta ezt? Most túl azon, hogy volt-e benne a köreinek egyéni érdeke, vagy nem. Ezt eltekintve. Miért? Ezt se fogják elhinni. Ha világon van egy sámos ilyen közgazdász tanácsadója, hát valamivel világosabban le van írva, hogy mit kell csinálni a tanácsadás, ami egyes más országbeli cégeknél. De a tényleges az, hogy volt egy nordik fazon, egy Áron nevű fazon, aki matematikus. És írogatott a világbanknak anyagokat a nyugdíjra. Itt az Obedia Stiglitz, mint a világbank elnöke, írt egy tanulmányt a világbankban, hogy 10 hiedelem van, hogy a magányúti pénztár jobbak, mint a felosztó kilórendszerek. Ez a 10 hiedelem a következő. A 10 hiedelem mindegyikéről bebizonyítom, hogy ez nem igaz. És be van bizony 1-től 10-ig. Letette ezt a világban megtalálasztalára, mint a világban kellnöke, majd nem mondom. Na most. Ez az Áron azt írta, kirúgott egy hatalmas matematikai modellt, és arra a következésre jutott, és most esik figyelme, mondtam ezt már, hogy ez elő fog kerülni, hogyha a növekedés tartósan nagyobb, mint a kamat, a reál növekedés tartósan nagyobb, mint a kamat, akkor alihó, akkor a jobb az, hogyha a felosztó rendszert alkalmazzák az országban. Ha viszont a növekedés hosszasan kisebb, tehát hosszú éveken keresztül tartósan kisebb, mint a kamatnál, reál kamatnál, akkor a tőkésített rendszer a jó. Milyen nyugdíjra? Szerintem, bocsánat, kérek az érés ide, 30-40 év. Önök egyszerű fiatal versenyzők, hatalmas műszaki tudással. El tudják azt képzelni, hogy 30-40 éven keresztül egy tendencia ugyanaz, egy ilyen kérdésben? Hát mi csak élnek itt, félfelnőttként. Volt, amikor volt gazdasági és pénzügyi válság, volt, amikor nem. Stb. Így jegyzem meg annak a kettőség oroszul tudóknak, hogy az oroszok a hírekben azt szokták mondani, és nem értettem sokáig mi az, hogy kerákti. Kerákti. És a terrorizm kicseszki adta ki, tehát a terrortámadásokat, olyan sok terrortámadás van, azt rövidítik ide egyszerű szó. Itt is a modell elrövidített az egész matematikai modell, neki tök mindegy. Hát, hogyha tartósan úgy látjuk, itt most, hogy tartósan az y kisebb, mint lesz, mint az r, akkor ezt a nyugdíjrendszert kell bevezetni. És miközben utának Magyarországhoz. Azt mondta a világban, Magyarország egy nagyon magas a költségvetési hiányt, 5,5 óta. Ez a Bokros korom leszújtás után volt, tehát a stabilizációs első év után volt, amikor visszaszólott a költségvetési jelentésére, de még ez is nagyon nagy vagyok. Ha ti vállaljátok, hogy mint kísérleti nyulak, bevezetitek ezt a 25%-os egyenletbe ezt a másik pillért, hogy ez a három modelljét kipróbáljuk, akkor három éven keresztül, mivel várhatóan nőni fog a költségvetési hiány, hiszen hogy nem jönne, hogyha már a 25%-ot nem oda fizetik be, igaz? Hogy nem jönne? Abban az esetben azt nem számítjuk be nektek. Tehát az a világban, aki most sírjóban állna, hogy csalnak az adatokkal, csalásra szólította fel a Magyar Köztársaságot, hogy alkalmaz, és nem fog nekre 1% hiányt beszámítani. A 7%-os az a hiányból úgy tekintjük, hogy csak 6. És a megyeset szemmondta, hogy ez milyen kedvező számunkra. Na most akkor, kis egyéb dolgok. Értelmetlen a bemen a nyugdíjnáról most milyen képete, hogy számítanak a nyugdíjelmenésre, most abszolút lényegtelen. Mondok egy pár érdekes dolgot. Én szerintem teljes joggal a rendőröknél a nyugdíj elég magas. A korábbi ellátáshoz képest. Ezt olyan jogosnak tartom, amit egyszer elmondtam, hogy a bányászok fizetésére magasabb volt 13, szóval az én tanácsadó fizetésem Pécsen, az teljesen másnak tartom. Hogy lehet ezt a szabályt kihasználni? Nyilván ott is van, hogy sokkal hamarabb lépnek elő ezredessé, vezérőrajdá, alkáborajdá, mint régebben, és akkor az illetmény is nő, és akkor azon megkapja az osztos összeget, amit legutóbb is kapott, tehát ez teljesen nem van. Én megmondom, miket csinálok. Nekem van egy csoportársam a közgázon, árvédősebb, mint mi voltunk, járt ide két hetet, mi értem, de valaki összeveszett, és átjött a közgázon. Életében nyelvet nem tudott, aztán látom egyszer helyettes államtitkárként felvonult. Én nagyon sokat volt Indiába, tehát én valamit kell tudni angolul, mert hálásul úr tud a dajkája volt, úr nyelvet például tudod. De ezt is látom, hogy a gyerek pedig utált a nyelvet megtanult. Angolul is itt van. Kezdetkező képzeljék el, egy hónapban bement egy olyan biztonsági cégbe dolgozni, ami az adott minisztériumot védte, majd helyettes államtitkárként a külföldi EU-s követeket fogadásának a biztonsági ember volt, mint diplomás ember, és aki tud angolul, és diplomáciával is tudott felül beszélni. De azt a státuszát, hogy ő tulajdonképpen fegyveres testületben van, megtartotta, és attól a pillanattól kezdve világos volt, hogy a nyugdíja pontosan annyi lesz, hogy több, mint ami az ottani helyettes állami felfizetése. Nulla szolgált időre. Ez egyszerűségért, ez 650 ezer forint. Na most én tudok egy nyugdíjast, aki az Égisz műszaki igazgatója volt, és 47 éven keresztül dolgozott az Égisznek, hatalmas, tisztességes pénzt keresse, soha másnak nem dolgozott. Minden harmadik évben a 30 éves, vagy 33-as, 36 éves Volkswagen egy szétszedés összerakja, megmutatkozik. Minden egyes opera legalább 16 karnagyban megvan neki. 5 nyelven beszél. És neki a nyugdíja 400. Ez egy kiemelkedő magas nyugdíj. De ez egy fél év alatt volt, és ilyen 400-600 ember van ilyen Magyarországon, ezt a bundát megcsinálta, ami mindenki átment már ez a bundán, és akkor azt elzárják, és akkor most már több ilyen nem lehet persze ilyet csinálni. De neki nincs közben nyugdíjat. Semmiben nincs nyugdíjat. Az a szabály még most is él, hogy valaki őrzővédő társaságban van, és nem tudom milyen beosztásban, az előbb-utóbb, hát nem érte, hogy a, hát ez is azért nagy mozi, nem, hogy a honvédséget, a honvédség épületeit biztonsági szolgált végzi, mert nincs köze a honvédséghez. Hát az is van, hogy olyan nem, hogy azért végül, és ez mégsem jó állás lenne, hogyha nincs is hadköveteltség, hát van, aki a honvédséget őrizni, mint honvéd, nem? Köszön, aki is kézi. Ez az önmagában nem lenne egy osztó. Bár lehet, hogy ez nem érte. Én már 10 éve megkaptam az osztifomot. Mivel hidegben is fáznak, ezt jól sem elmondom. És tényleg hamar be fogom hagyni, mert tényleg hidegben is nem akarom megfázni. Azt mondom a lényege, hogy engem egyszer leírtak egy hagyakolatot télen, nem egyszer, többször is, csak azt mondom, a legigazibb volt. Hát ugye engem azért képeztek ki, most már becsületesen megmondom önöknek, hogyha megtámadjuk a nyugatot, akkor Szampölten fel nem tűnt volna németek felé, a Neszkár felé keményen. És nekem Szampöltenbe kellett már először Zsolt osztani, tehát egy pénzügyi törzsőmester voltam. És nekem kellett osztani Zsolt. Most ez úgy nézett ki, mert felvétek engem erre, már két gyerekesen erre a továbbképzésre, a Falipár mellé, hogy a Falipár meccsét azt meg tudtad nézni, de a Falipár meccsét meg tudtad nézni, akkor volt Fali. De ez nem is érdekes, meg akkor mutatták a Csillagok háborúját, ez 79-ben volt. Én háromszor elbuktam a Csillagok háborúját, mert háromszor kellett kívülni az embereket, egy pere volt a bongó, de én ezt nem mondom, azt a Csillagok háborúját, de ezt nézzék el nekem, nekem is vannak hibáim, vannak, nem érdekes. Na, így a következő pénzügy órán felállt egy kicsit, bejött egy hadnagy, ekkora volt, ez nem van benne. Veres honvéd álljon föl. Azt, hogy képzelj, járok a közgazdasági egyetemre, pénzügy szakra, és itt az iroda, itt van a közgazdasági iroda jegyzék, és három cikke is megvan egy bizonyos Veres Józsefnek. Ha ismeri ezt az iratot, mondom, persze is nem. Azt a rokona nem. Az apja nem. Hát ki? Hát én vagyok. Úgy megijedt, hogy fölmentett az órán átadatás alatt, és bementem a könyvtárba szolgálatot teljesen. Én soha nem olvastam, mint akkor. Na de ezek után, mivel ilyen jó kiképeztek, ezt ki kellett próbálni gyakorlatilag, és ez a lényeg. Hétsvárra kimentünk, április 5-én, amikor már nincs téli szerelés. A honvédség nem jó, hogy téli szerelés, hogy milyen az idő, hanem április 1-től nincs téli szerelés. És -3 és -10 fok között volt 10 éven keresztül. Ó, ez idáig nem volt nem érdekes. Közölték a felem, hogy dr. Veres József álljon elő. Mert azt mondja, maga fogja az operációkat irányítani. Na, ez a profilom. Hol vannak a szikék? Hol behalunk? Van? Nem, azt nem. Kiderült, engem azért hívtam be, mert azt hívtam, hogy orvos vagyok. És egy országos ellenőrzés volt, jött a miniszter, és azt mondták, hogy Zsonyi, hát haza nem vettem, akkor elárulja, hogy hol vagyunk. Na, mit csinálnám? Nem mutatkozom előttünk. Most ezen is végül. Most a Veres feljutatunk. Akkor egy kollégámmal megkaptuk akkor élni a magyar diák kitüntetése. Pénzzel is jártunk. Itt csak megjegyzem, a pénzt a fiam egyik barátja előtt Tamásnak. Kérdező, tehát az is egy érdekes, hogy 10 éves gyerekem voltam. Akkor 10 éves. Tehát az is egy dolog, hogy nem veszek a menes. Most sem igaz. Ez nem kicsi ilyen szövevényes dolog volt. Hanem az volt az érdekes, hogy a helyi újságíró főszerkesztőhelyettes, aki focitársam is volt, egy olyan versenyző, aki bányászként elvégezte a közgázt, NB2-es focista volt. Meg fog minden az újságírásból kell, soha egyetlen, mert csak egy pártot, soha se a pártnak, se a párt ellen keretési rendes 110.000 példányos Dunántúli Magyarországon a főszerkesztő volt. Meghalnak persze, ilyen ember meghalnak. A lényeg az, hogy kijött oda, hogy velem csinálj egy interjút. Na, hát én katonaválló voltam. Levet költ, és rámadta a próbálit, az ingét. És csinálta valamit, valami fényképet. És én kollégigazgató voltam, és a kollégigazgató két, a három idős néni, a portás nélkül nem szerették látni, hogy én úgy így vagyok. És az újságban megjelent ez a fényképet. Ez ilyen katon az ember. Három évig nem szóltak semmi. Azt mondta, hogy igazgató, hát úgy sajnáljuk, hogy köszönjük, hogy nagyon-nagyon szép az a kitüntetés, de miért nem bakendőbe teszed le a fényképe? Azért, mert Pécsvázban voltam, és el kellett mindenről tűnöm, tehát egy ilyen helyzet volt. Szóval örüljenek annak a fiatal versenyzők, hogy maguk, akiket nem kell csinálni, és képzeljük el, és hogy milyen szomorú vagyok, hogy azt a szaktudást, ahogy szankölteni, azt a tanulmas oldalt, nem tudtam kipróbálni. A frusztráció az életem. Na most, ugye ennek az egésznek a motivuma az volt, hogy nem az a baj, hogy nyugdíjba bejön a magántőke, hanem az a baj, hogy kiviszi a kockát neki hasznot, és egyébként nincs rajta hasznot. De ezért nem magántőke a felelős, hanem az az állam és az a kormány, aki ezt megengedte szabályok létrehozásával. Hogy világos legyen. Most a motivum az az, hogy úgy jelenik meg a magántőke, hogy önök már azt mondanak biztosítók közül, állítanak versenyenek egymással. És akkor ott a másik. Na most kérjünk át az egészségügyre. Az egészség minél ott van a papír örök előtt, és arról a papírról beszélek, amin ez a mese volt a majmokkal. Szándékosan olyan emberektől idézek, akik kifutó fiúi a globál nagy cégeknek, hogy az egészségügyben minél előbb piaci megoldások legyenek. Ez Mihály Péter, aki egyébként Dunán doktora, tehát ért is hozzá, nem is tagadja, hogy ő neki ez a élete fővágya, hogy ilyen legyen. És már tetszik látni, 11 évvel ezelőtt megírt könyvéből vettem ki egy részletet, ahol ott volt ez a háromszintű egészségbiztosítás modellje, amit mindjárt meg is mondok, hogy micsoda, de tetszik látni, ezt pontosan két évvel azután, hogy a magánnyugdíj pénztárra bevezették, már készen állt a háromszintű egészségbiztosítás modellje. Ahogy tegyem hozzá, a hetsz kedvéért, hogy minden pártnak meg volt már a válasz, hogy ki lehet próbálni ott, minden párt ellen az akkori pártok is a szocialisták, a szabaddemokraták, a Fidesz is. Mert az MDF is. Már az MDF, amikor még MDF volt, de az M.D.O.Z.E.T. mert MDF az akkor ott volt. Aztán később elmagázták egy-két embernek, többek között a Fidesz elnökének, hogy az egésznek mi a lényege. Bogánászra elmagázták, és akkor próbálom kihátrálta. Ez nem pedig, ha ez a Bogánászra ért egy könyvbe. A lényeg a következő, hogy ha valódi táblázat tetszik nézni a lakossági tétés arányadó célvásárlásban, azon kívül mindannyian tudjuk, hogy nagyapáink, nagyanyáink, mi is, tiszta hangyások vagyunk és állandóan zabáljuk a gyógyszereket, remélem önök nem, meg én sem, de ettől függetlenül a többségünk ilyen. Nem furcsa az, hogy Magyarország sorában azt tetszik látni, Magyarország a gyógyszervásárban a lakossági térítés arány 35%. Hol a diában a legpiacosabb országnak 0,4. Nem furcsa ez. Hát ez is furcsa. Csak Dániában nagyobb, meg Finnországban, mint nálam. De a németeknél, amikor még ugye, akkor még első nyugodt német adatok voltak, meg is 8,1. Az állam mindenkinek a hasába lyukat beszélő oroszokban csak 12,6. Akiket félhetők, ezt sztrákkal történik, bár most a görögök befolyák őket fogni. Ez a verseny. halál biztos, hogy így viszik. Na ez egy dolog. Most itt van a másik, hogy a... azt mondta az Mihály Péter, amit Korvai János is támogatott most is, csináljunk három szintet. Ugye most mi a mehet az egészségünk, de le kell fizetni a járulékot. Úgy fizessünk, mondja a Mihály féle moda, és ebben nem normáltott igazából a filozófia, hogy nézzük meg ott egyes és hármas szintet, tehát alulról menjünk fölfele, egyes szint, ami az összes költségek a 20%-át jelenti, közérdekű és preventív ellátás, a szűrés, tüdőgondozás, vérellátás, iskolós ellátás, kórház utálati rokkantság, baleseti ellátás, kárpénz, gyermekágyi segít, terhességi segít. Továbbá is legyen jövedelmányos befizetés, jövedelmányos befizetés, ez OEP gyűjtse össze, az OEP az ország segítségi pénztár, olyan, mint hogy országos egészségügyi pénztár begyűjti a felosztó kilógó nyugdíj járulékokat, az országos egészségügyi pénztár begyűjti a jövedelem arányos egészségügyi járulékokat. A harmadik szint, ami 15-20%-ot jelent, nagyköltségi műtéti beavatkozások és gyógyító eljárások teljes költsége, például életmentő műtétek, szervátültetés, sugárterápia, hosszú ápolás, járógyógykezelés, elmegyógyintézet, alkohol elvonás, itt is majd a jövedelemarányos, és az olyan gyűjtse össze. De a költségek 60-65%-át kiterő minden olyan, ami nem tartozik sem a Rómé 1-re, sem a Rómé 2-höz, ott egy fix díj legyen, amit mindenkinek be kell fizetni, és válasszunk kötelezően a biztosítók közül, úgy, hogy minden nyugdíjnál legyenek ilyen maszek biztosítók, akkor azt mondják, hogy ne engedjék, hogy valakit nem kitúrjanak volna, mert nyilván mit fog csinálni a maszek biztosító, hát megpróbálja valami azt, hogy csinálni, mint régen, amikor nem akartak az amerikai közigazgatásra feketéket alkalmazni. Fényképes életrajzot kértek be. Kész. Azt mondták, hogy sajnos nem vettük fel. Amikor ez kiderült, hogy ez rasszista, akkor név alapján utasították. Amikor kiderült, hogy ez is rasszista, akkor bevezették a kvótát. Akkor került a kvótrendszer a amerikai egyetemekre, ami úgy néz ki, hogy ahol én tanítottam egy dolgot, sok helyen de a legfőbbet voltam, azt mondja, hogy egy UCLA-i monima, egy adott mester MSC szakon, világosan meg van mondva, az összetételnek bőrileg a következőnek kell lenni. És ott a százalék. Kész. És a dolog el van intézet. De ez vegyük érzésre, ez nem az, amit a maláj és a maláj kínaiben a maláj megegyezés. Ez kicsit más. Most hát ez így néz ki. Nem véletlenül mondja a Bokros program névadója most annak a pártnak a színeibe, amiben van, hogy mindenki fizessen be X összeget, és akkor abban a fix díjból válaszunk a biztosítókkal, és akkor mindenünket megcsinálunk úgy, hogy kell. Na most, ez egy pontosan 20 éves vita. És volt egy ember, akit nagyon sajnálok, most már nem sajnálom annyira, akkor miniszterhelyettes volt az első Antal kormányban, mint MDF-es, vagy keresztény demokrata, nem tudom, de azt tudom, hogy a szabad demokraták tanácsadója volt, bár ilyen párt most már nincs elvileg, de az volt, és az, mint mondtam, valóban után, hogyha elmegy szabadság, és ott engem valaki utolér, és azt mondják, hogy olvasok egy anyagot, és megmondom, hogy nem, meg is értőtt ő is, meg nagyon komoly ember volt, de hát ha egy szabadság, elolvasok anyagot, akkor benne a tenger, és jó napot kívánok, de dolgok, a lényeg nem lesz. Aztán elolvasnak később. Ez a madár azt mondta, amíg vitatkozunk, addig ő 10 milliárd forint ért, mutat egy megoldást, nem ért, hogy ő kapja 10 milliárdot, 10 milliárdba kerül a költségvetésnek. Fiatal versenyzők, amikor áttértünk erre a második nyugdíjére, tetszik látni, a magyar jövedelmi szabási rendszert úgy alakult át, hogy azok a cégek, akik összegyűjtöttek egy csomó embert, hogy valamelyik nyugdíjpénztárt válasszák ki, tehát mondjuk a zöld bogyó nyugdíjpénztárt, a boldog jövő nyugdíjpénztárt, a happy-re bogyó nyugdíjpénztárt, a szándékosan nekem nyugdíjpénztár neveket mondanom, adókedvezményt kaptak a magyar államtól. Azért, hogy ez népszerűsödjön ez a pillér, évente 30 milliárd forint, évente 30 milliárd forint adókedvezményt kaptak, ami nem folyt be az APLEC-hez, 30 milliárd forint per év. Ez a megoldás, amit most röviden vázolni fog Kincses Gyula nyomán. Úgy hívják ezt a versenyt, hogy Kincses Gyula, orvos is és közgazdász is. Ez került volna 10 milliárd forintba, és a bevezetés pedig lett volna 2,5 hét. Úgy az egészségügynél mi a helyzet? Itt jelzem meg, mert most már közeledik a vég, hogy bejelölöm én is a sajátomat, hogy legyen egy csalás. Tehát az egészségügyben a legkevésbé, oktatásban közepesen nyugdíjnál legmaximális. Tehát ez a megoldás a következőképpen nézett ki, ugye azt mondták, hogy nagyon sok az ágy, nem fogjuk bírni finanszírozni, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. A Kincses Gyula, legyen háromféle rendszer, háromféle ellátás. Mondom, ez 20 éve ezelőtt volt. Ma is 5 percet meg lehetne csinálni egyébként. Ami nem tárítja a végleges. Azzal kezdődik, hogy ami kórház volt akkor Magyarországon, mindenhonnan vegyenek el 10% ágyat, és onnantól kezden is több ágy elvétel. És akkor mondom, hogy mi a helyzet. Itt van az OEP, aki finanszíroz, mert hova kerül be a nyugdíjárulék? Az OEP-hez. Mi az OEP? A társadalombiztosításnak az egészségügyi része. Bázis szolgáltatók. Ezek a, mondjuk ezek a súlyponti kórházak, de összességében mondjuk azt, hogy alapellátást biztosító kórházak, akik területi ellen működnek, ha valaki az ő területükön él, és bemegy, hogy vakbél gyanús, és meg is kell operálni, meg is operálják, nem utasíthatják el, végleg nem hagyta a műtétet, be kell nyújtani az OEP-hez a számlát, és az OEP a bázis szolgáltatóknak kifizeti 100%-át ennek. Ugye minden betegség csomóval, HVS, homogén betegség csomóval, megvan a tarifa, mivel kerül, annyit kap érte a kórház. Tehát mondjuk kap érte 50 ezer forintot, vagy 45-ös, ez minden. A másik, legyen egy kiegészítő szolgáltató. A kiegészítő szolgáltatók lehet, hogy a kórház egyik épülete, csinálhatnak új épületet, egy meglévő épületet berendezhetnek kis kórháznak, de az orvos sűrűsége, a szakértelme, az akkreditáltságán ugyanannak kell lenni. Tehát orvosilag, nővérileg, ugyanannak szintűnek kell lenni. Ők nem kötelesek fogadni helyhez kötötten senkit, de bárkit elfogadhatnak a saját üzletstratégiájuk szerint. Azért kell a saját üzletstratégia, mert ők, ha oda megy hozzá egy beteg és oda veszik, mondjuk ugye ez a vakbérlel, csak a 60%-át kapják majd meg a költségeknek. Viszont annyit kérnek, amennyit akarnak. És akkor dönthetek. Mondjuk a szememmel van probléma, hogy ugyan én mehetnék Szombathelyi vagyok. Mehetnék Szombathelyen, mert Szombathelyen fantasztikus a személyzet, mehetnék a Mári utcában, ott is fantasztikus a személyzet, meg mehetnék Debrecenben, ahol hagyományosan jó a személyzet, vagy mehetnék bárhol a második Szegedre is. Eldöntöm. Melyik orvosra bízok jobban, mennyi pénzem van, eldöntöm. De ha a kiegészítő szolgáltatót választok, az csak 60%-ot kap az OEP-től, a többi magának kell kigazdálkodni, csak mit kell kigazdálkodni, hanem tőlem el kell a piaci állat. Akkor az én döntési szabadság az, hogy a kevés a pénzem van, ide megyek, ha több pénzem van, ide megyek. De nincs hiány. Nincs hiány. A harmadik, az enyém, bárki alakíthat ilyen orvoscentrumot, ha orvosom menne, ha nővérem menne, ha atelitán, bárki. Ha oda megy valaki, bármilyen betegsége 0%-ot fog kapni az olyattől, egy figyelt sem fog kapni az olyattől, ő is annyit kér, amelyik akar. Ezek melyek? Ezek a olyasmi mozik, mint a 10 éves házassági évforduló alkalmában drágán befizetnek egy hálnapos menedzser szűrésre. 250 000 forint, felmész a Rózsadombra, a magáncentrum 2-be, gyönyörű kajáthoz, párokat, szeretete, felfosunk, wellness, 250 000 forintbe van fizetve. Hol lépsz vele ezt? Jön a bőnek a névnapja, drágán be volt fizetve egy napfelvarrása. 320 000 forint. Óraim, semmi jó. 20 évvel csak illetve van találni, hogy melyik rendszert csináljuk meg, például, mert még tetszik jobban, mert nem tetszik venni, játékosan leszegítettem 5-ről 3-ra a rendszereket, mert 5 rendszerrel csak leszegítettem. Tetszik látni, hogy van olyan, hogy közfinanszírozás, a szolgáltató domináns tulajdonformák köztulajdon, ilyen például Svédország, Norvégia és Egyesült Királyság. Kérdezték, mint mondtam már, Angliában állami a egészségügyi szolgáltatás, a tulajdon és a finanszírozás is. Az ezt nem hittem, hogy senki mondom én. Az USA-ban volt magántulajdon szolgáltatás és vegyes finanszírozás a egész, most egy kicsit az eltűnt le, ahogy a Obama törvény egy kicsit módosul, a Egyesült Államok és Kolumbiában ez van. Ahol közfinanszírozásból megy az egész, és vegyes, köz- és magántulajdonos szolgáltatók hasonló fajsúlyban vannak, az Németország, Franciaország, és erre hasonló, hogy Magyarország is egy kicsit piacosabb már most. Tehát sokfajta lehetőség van. Ezt nyilván meg lehet oldani, szépen leülhetett volna, leülhetek volna a kutatóintézetek, leülhetek volna a politikai pártok, és kaptak volna fél életre dolgozzanak ki három variációt, és akkor valamelyiket fogadja a parlament, és hívessék ki, hogy 10 év múlva ezek bevezetve. 10 év múlva. Már akkor is 10 éve menne. Ehelyett egy olyan moziban szélültünk bele, hogy 300 forint vizitni, ahol kiindultak feltérések. 300 főt vizinti. Hihetetlen. Tényleg az. Hát most azt jönne még, hogy megmutassam az USA-ban, mi ez a változás, meg hogy van Szingapúrban az egészségügyi modell. De hát nem késünk el semmiről. Majd az országnál, mind a két országban ezt külön szünetet el fogom mondani, és jövő héten pedig az EU-val fogom folytatni, és most, ahogy értem, 5 perc van, hogy semmi. Köszönöm szépen!